Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 266. énekünket. Így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Most már a liturgiás lapon is olvashatjuk a szöveget. Hogy? Így van. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Reménykedünk örök Isten, te légy segítségül. Dicsérhessünk és lehessünk Jézus szava hallgatói, igaz megtartó. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A mai istentiszteletünk imádságos istentisztelet. Istentisztelet után szeretettel várjuk az egymásért és gyülekezetünkért imádkozni kész testvéreket gyülekezeti termünkbe. Ima közösségre. Még 12 előtt fogunk jóval végezni terveink szerint, hiszen ifjúsági táborban leszünk a héten, most fogunk indulni 12 órakor. A szerdai bibliaóránk ezért elmarad. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban fiataljainkat, és az ő lelki épülésüket. Az augusztus 11-e és 15-e közötti gyermektábor, szabad még rá jelentkezni, erről a következő megbeszélés augusztus 3-án lesz istentisztelet után gyülekezeti termünkben. Erre a táborra süteményeket kértünk szokás szerint, de azt kérjük, hogy aki tud, még jobb, ha sütemény helyett gyümölcsöt tudna hozni. Előre tervezzük ezt is, előre szeretnénk koordinálni, beosztani, úgyhogy kérjük szépen, hogy aki tud gyümölcsöt olyan mennyiségben, hogy a körülbelül 70 résztvevőnek legyen elég egy uzsonnára, azt szeretettel kérjük, várjuk, hogy ilyen módon is tudnak a testvérek adományozni, szolgálni a gyermektáborban. Várjuk a serdülő fiatalok jelentkezését a fürkésztáborba, mely Móron augusztus 25-től 28-áig lesz. Érdeklődni a lelkészi hivatalban, a lelkészeknél tudunk erről. Most folytassuk az istentiszteletet a 741. énekünkkel, mind a négy versével, ki Istenének átad mindent.
Istenének átad mindent,
Bizalmat csak belébe ki, az csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fövényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhaj sok jaj szó mit ír. A sebeink még jobban fájnak, s minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, a lelkünk bónak helyet ad. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, örökbölcs célnak megfelelsz. Ki elválaszta életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Zenk hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldás juttak, s majd Jézus át szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mindörökké véle él. Hallgassuk meg Isten igéjét, Márk evangéliuma 5. fejezetének válogatott verseiből. Amikor ismét átment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt hozzá a tengerparton. Ekkor történt, hogy odament hozzá egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, és amint meglátta őt, lábához borult, és így esedezett. Az én leánykám halálán van. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Még beszélt, amikor megérkeztek a zsinagóga elöljárójának házától, ezzel az üzenettel. Leányod meghalt, miért fárasztanád tovább a mestert? Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga elöljárójához. Ne félj, csak higgy! És senkinek sem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagóga elöljárójának házához, és látta a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót, bement Jézus, és így szólt hozzájuk. Miért zajongtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem csak alszik, de azok kinevették. Ő pedig mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját és anyját és a vele levőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, azt mondta neki, Talita, kúmi, amely azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj föl. A leányka azonnal fölkelt és járt, 12 éves volt már. Azok pedig szinte magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Majd azt mondta, hogy adjanak a leánykának enni. A kegyelem Istene áldja meg szívünkben igéjét, hogy a mai napon se csak a fülünkig jusson, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, a lelki felüdülés helyét, ezt a templomot, ahol együtt állhatunk színed elé. Köszönjük neked az életünket, az elmúlt időszakot, amelyben velünk voltál. Bocsásd meg, hogy sokszor mi ezt nem vettük észre, kétségeskedtünk. Köszönjük, hogy te a te Krisztusban megjelent megváltó szereteteddel foglalkozol továbbra is velünk. Kérünk téged, áldj meg minket szent lelked világosságával. Szólíts meg minket igéd üzenetével. Segíts, hogy a hétköznapokba úgy menjünk, hogy biztosak vagyunk a te valóságodban, jelenlétedben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 231. énekünk első 3 versét énekelve, könyörögjünk az Istennek szent lelk, ő szent lelk, Istennek ő szent lelkének, bocsánat, az új énekes könyvű változat másképp van már.
Könyörögjünk Istennek, ő szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigye el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben a parancsát. Ó, Szentlélek, hárvágnak kegyelmes Atya, szegény gyarló bűnösöknek
torgóknak elős nyámola, és az ő reménységüknek csak te vagy táplálója. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, a mi szomorú szívünknek igaz öröme. Lelki háborúinknak csendesítője, az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdője.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amely alapján szólni kívánok ma közöttetek. Péter első leveléből, az 5. fejezetből a 7. verset a következőképpen. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van reátok. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Egy dologban minden ember közös. Minden embernek vannak gondjai. Minden embernek vannak félelmei. Vannak olyan dolgok, ami miatt aggódik. Nem az a lényeg, hogy mi miatt. Nem az a lényeg, hogy mi miatt aggódunk, félünk, vagy vannak gondjaink, mert mindenkinek ez különböző, hanem az a lényeg, hogy mit teszünk mi azokkal. Jairusról szóló történet az Új Szövetségben nagyon szép példája annak, hogy hogyan is kell helyesen állnunk a minket érő nehézségekhez és gondokhoz. De először is még maradjunk meg ezeknél a gondoknál, mert vannak gondjaink szép számmal általában, azt valljuk be. Honnan származnak ezek, miből fakadnak? Ugye mondtam, hogy minden embernek ugyan másféle, de vannak olyan közös pontok, amik azért megtalálhatóak általában minden ember életében. Vannak olyan aggodalmaink, amik a félelmeinkből vannak, abból fakadnak, mert sok mindentől félünk. Gondoljunk csak bele, nyárban mondjuk a nagy melegtől, ha útra kelünk, akkor attól, hogy vajon lesz-e valami vagy sem. Már egyből az emberben benne van az aggódás. Ugye elhangzott az Isten tisztelet elején, hogy Isten tisztelet és az imádság után megyünk ifjúsági táborba. Amikor elindulunk így a gyerekekkel, a fiatalokkal, ilyenkor mindenkibe van egy egészséges izgulás, egy aggodalom. Ugye bennünk is, akik mennek, hát még a szülőkben, akik itthon maradnak. De félünk a betegségektől, ez is a félelmekből fakad. Gondoljunk csak vissza a vírushelyzetre, amikor nem lehettünk a templomban, elzárva voltunk egymástól és embertársainktól. Betegségektől azért fél az ember. Manapság is látni embereket, akik maszkban utaznak buszon, vagy nem tudom, van ez a sok rendelkezés, amiket be kell tartani a táborokkal kapcsolatban is. Ez is abból fakad mindegyik. Nyilván a biztonságot szolgáltatják, de akkor is az emberi félelemből fakad. Van, amikor a kiszolgáltatottságtól félünk, amikor rá vagyunk bízva valakire, vagy egyszerűen az ismeretlentől félünk. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. De nem csak ettől félhet az ember, ahogyan az idők telnek, az évek múlnak, az ember fél az öregségtől is, az idősödéstől, hiszen minden ember minden évvel közelebb és közelebb kerül ahhoz, hogy találkozzon a Teremtővel. Ez is egy olyan félelem, ami az emberben benne van, és nem mindig jön elő, de bizonyos idő elteltével már azért eszébe jut az embernek, amikor érzi magán, hogy gyengül, változott, nem mennek már úgy a dolgok, ahogyan kellene. És amitől a legjobban az ember fél, az a magány. Ez nem csak az idős testvérekre vonatkozik, hanem mindenkire. Rengeteg olyan fiatal is küzd olyan félelemmel, hogy mi lesz, ha az új osztályba kerülök, és akkor ott nem lesznek barátaim, nem lesznek ismerőseim. Mi lesz akkor, hogyha elköltözünk, és akkor mindenki, akit addig ismertem, már nem lesz a közelemben. A magány az egy olyan dolog, ami nagyon bele van vésve az ember szívébe, nagyon meg tudja keseríteni azt, aki tényleg csak ezen tud gondolkozni, ezen tud forogni. De félünk természetes, általános dolgoktól is, megélhetési gondoktól. Ugye mindenki azért küzd, azért harcol, szülők azért, hogy eltartsák a családjukat. Ugye ez is egy általános dolog, ami benne van az emberben, hogy vajon mi lesz, ha az árak emelkednek, mi lesz, hogyha a háború kitör majd és érinti Magyarországot, stb. Lehetne ezeket sorolni. Vannak olyan dolgok, amikor az ember olyantól is fél, amit nem tud irányítani. Ugye miről beszélek? A viharok, az időjárás viszontagságok, amikhez tényleg semmi közünk, nem tudunk felette uralkodni most még egyelőre, az ember erre nem képes, azokat Isten irányítja, és mégis olyan sokszor félünk ezektől a természeti csapásoktól is. És ugye, ha említettem a háborút, akkor azt is tudjuk, hogy az ember legjobban a haláltól, az elmúlástól fél. Erről szoktunk beszélni a búcsúztatóinkon is. Tegnap is elhangzott például itt a templomi búcsúztató keretein belül, hogy milyen rossz az, amikor az ember elveszíti a szeretetét, hiszen akkor szembenéz azzal, hogy saját maga is mulandó. Hogy az emberi élet úgy van kitalálva, hogy egy idő után elmúlik. Valószínűleg Jairus is félt. Hiába volt meg mindene, hiszen hallottuk az ige szakaszban, hogy zsinagógai előjáró volt. Nem volt akkor egy szegény ember. És mégis ő is félhetett. Félthette a gyerekét azért, hogy mi lesz az egyszem lánykájával, aki megbetegedett. Az ő életében is lehettek más félelmek is. Lehet, hogy most itt a legnagyobb félelme az volt, hogy nem lesz időben segítség. De nem ezt látjuk az ő jelleméből. Az ő jelleméből egy teljes higgadtságot, nyugodtságot veszünk észre. Egyszerűen csak a panaszát közli. Lehet, hogy amíg nem találkozott személyesen Jézussal, addig ténylegesen félt, de amikor már ott volt előtte, akkor megváltozott minden számára. Valamit hallhatott Jézusról, valamit tudhatott róla. Valamit már megelőzőleg lehet, hogy ő is átélt, akár szemtanúja is lehetett az egyik csodájának. Valahonnan fakadt a hite, az a belső bizonyosság, ami miatt ezek a félelmek, még ha voltak is, a háttérbe szorultak. Van ez a kiválasztottak sorozat, ez nagyon ügyesen megoldotta, hogy hogyan is hallhatott Jézusról, mert sorozatot továbbra is ajánlom mindenkinek megnézésre. Abban úgy volt, hogy mivel ő a zsinagógai előjáró, a farizeusok ármánykodnak Jézus ellen, küldik az üzeneteket, ő elolvassa, és akkor abból jön rá, hogy Jézus valóban a messiás, mert csodákat tesz, utána meg már a saját maga bőrén is megtapasztalja. De ez csak egy elképzelés, akárhogy is történt, ő a félelmeket képes volt a háttérbe szorítani. Mi milyen sokszor Jézus elé tesszük, Isten hatalma elé tesszük a félelmeinket. Előbb jut eszünk be az, hogy féljünk, előbb jut eszünk be az, hogy csak elveszítsük a reményt, mint hogy ahhoz forduljunk, akitől az életünk biztonságát remélnünk kellene. Más gondjaink a felelősségünkből származnak. Amikor féltjük azt, akit szeretünk, a szeretteinkért aggódunk, a ránk bízottakért, szülők a gyerekeikért, felnőttebb emberek az idősebb szüleikért, idősebb szülők a bármilyen korú gyerekükért, és nem csak az egészségért, hanem úgy általában is a céljaiknak a megvalósulásáért, a jövőjükért. Ugye ez mind-mind olyan dolog, ami az emberi szívben elindítja azt, hogy aggódjon. Ez a felelősség is annak a forrása, és nem csak családjainkban, munkahelyeinken is, társadalmi kérdésekkel kapcsolatban is, vagy akkor nagyobb is lehet, a kifele is gyülekezeten belül is maradhatunk, gyülekezetünk dolgaiért, az egyház dolgaiért, vagy egyszerűen a világ dolgaiért, a világ békességéért. Ezek mind-mind abból származnak, hogy az emberi szívbe bele van írva, hogy ami rá van bízva, azért felelősséggel tartozik, az rá van bízva, hogy vigyázzon rá, óvja, őrizze, gondozza, és hogyha ez egy bizonyos határon túlmegy, az már átválthat ugyanúgy az aggodalomba és a félelembe. Jairus erre is jó példa, hiszen felelős apuka volt. Nem csak a munkája, ez az előjáróság volt rábízva, hanem a családja is. És nagyon szerette a kislányát, meg akarta menteni az ő életét. Lehet, hogy megelőzőleg próbálkozott akkori orvosokkal, ezt nem tudjuk, viszont akkor is látszik, hogy a felelősségből fakadó aggódás előjöhetett volna, de ő ezt is képes volt a háttérbe tenni. Mert tudta, hogy már ott van Jézus, már vele tud menni, az ő szavára kell hallgatni. Pedig még nem látta megvalósulni azt, amit Jézus mondott, ahhoz egészen hazáig kellett menni. Nem volt Jézusnál semmilyen csodaszer, amit odaadott neki, hogy vidd haza, itasd meg a lányoddal, mégis hitt neki. Mert vannak még azok a gondok, azok az aggodalmak, amik a hitetlenségeinkből fakadnak. Amikor nem hisszük el, hogy Isten, amit megígért, azt valósággá fogja váltani. Amikor a tegnap terhét még hordozzuk, nem tudjuk elengedni, és a holnap terhéért meg már előre aggódunk, már előre agyalunk rajta, hogy vajon mi lesz. A Szentírás és Isten azt a fajta aggodalmat tartsa úgymond bűnnek, de nem úgy értelemben bűnnek, hanem hogy nem helyes dolognak, amikor túlzásba visszük ezt az aggódást és a félelmet, amikor már olyan dolgokon is agyalunk és katunk, ami még meg sem történt, és már előre aggódunk, túlságosan előre, akár évekre menőleg, mert minden napnak megvan a maga baja, ugye, ahogy olvassuk is a Szentírásban, a maga gondja, amivel foglalkozni kell. Ezek a gondok, bármelyikről legyen szó, akár félelmeinkből fakad, akár a felelősségből, akár a hitetlenségünkből, ezek nagyon rossz dolgok, mert elnyomják bennünk az ige szavait, amit következőképpen olvasunk a magvető példázatában, Máté evangéliumában. A szórós bogáncs közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja a tanítást, az igét, de a világi gondok és a csalóka gazdagság elfojtja azt a tanítást, úgyhogy nem hoz termést. Nagyon jól példázza ez, hogy mit okoznak ezek a félelmek és gondok. Hiába tudunk bármit Istenről, hiába tudjuk, hogy ő szeret, a tenyerén hordoz, aki az Urat szereti, annak minden a javára válik, elnyomják ezeket a megelőlegező tanításokat, és amikor kell, akkor nem jut az eszünkbe. Ezért figyelmeztet Jézus a következőképpen, Lukács evangéliumából olvashatjuk. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék a ti szívetek az élet gondjai miatt. Mi lett volna, hogyha Jairus is ott nekiáll hitetlenkedni? Mi lett volna, hogyha hiába van meg minden bizalma, minden ott van Jézus a szeme előtt, épp testben, épp lélekkel, minden, ott járkál előtte pont, és akkor veszíti el a reménységét bárminek hatására. Ugye ott történtek azért dolgok ott a környezetében, arról még később fogok szólni. Mi lett volna, hogyha elkezdett volna hitetlenkedni Jairus? Csoda sem a szívében, sem az életében, sem a kislánya életében nem történt volna meg. Mert van más lehetőségünk is az aggodalman kívül, amit így ad elénk a Szentírás. Ugye ez volt a rövidebb ige szakaszunk, a textusunk. Minden gondotokat őre áll vessétek, mert neki gondja van rátok. Hogyan lehet a mi Úrunkra vetni minden gondunkat? Hogyan lehet ezt megtenni? Nagyon jól mutatja Jairusnak a hozzáállása az egész gondhoz, az egész problémához, amelyet három evangélista is megírt, Máté is, Márk is és Lukács is. Ezt a történetet, ugye tudjuk akkor azt, hogy mi volt a probléma. A kislánya, a 12 éves lánykája a halálán volt, és mégis hogyan vetette akkor minden gondját az Úrra? Pontosan erről szólt az ige szakasz. Először is a problémával ő ahhoz ment, akitől tényleg remélhet szabadulást és segítséget. Ő Jézushoz ment. És elmondta neki a baját. Mit tehetett volna? Jajveszékelni, reménytelenkedni, elveszíteni a reményt, könnyekre fakadni, a földön kúszni, mászni, vagy csinálni a zsidó szokást, mondjuk, ami akkor volt ez az érzelem kimutatása, akkor böjtölhetett is volna. De ő egy nagyon egyszerű dolgot csinált. Oda megy Jézushoz, és egyszerűen megfogalmazta a problémát. A leányom a halálán van, jöjj és vesd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és éljen. Lehet, hogy ez a kérés egy megelőző szemtanúságból eredt, látta, hogy Jézus így állított fel valakit, így gyógyított meg valakit. Nem panaszkodott, nem reménytelenkedett, nem sírt, nem jajveszékelt, hanem egy egyszerű kérést intézett Jézushoz. Arról tanít ez bennünket, hogy mi is ilyen teljes bizalommal mehetünk oda hozzá, legyen bármilyen gondunk. Előtte mi is ugyanúgy leborulhatunk, és kérhetjük őt, amit olyan sokszor elfelejtünk. Olyan sokszor elfelejtünk élni ezzel, és van, hogy másodlagosan, harmadlagosan jut eszünkbe, hogy Jézusnak mondjuk el a problémánkat, és ne a másik embernek, aki nem is tud rajta segíteni, csak jajgat velünk együtt, vagy ő is szomorkodik, vagy csak beszélgetünk egymás panaszairól, és nem történik semmi. Jusson eszünkbe mindig az, hogy Jézushoz menjünk először a gondjainkkal. Neki elmondhatunk igazán mindent. És ez az imádság. Ez az imádságnak a lehetősége, a hatalmas nagy eszköze, amit kaptunk a Jóistentől, mert ő tud és akar segíteni, de ahogy más igeszakaszokban, más csodatételénél látjuk Jézusnak, sokszor Jézus azt kéri, hogy a beteg mondja el, hogy mit akar. A vakembertől is megkérdezi, hogy mit akarsz, mit tegyek veled. Ilyen az imádság. Azt szeretni, hogy legyen egy élő kapcsolatunk vele, hogy beszélgessünk vele, és elmondjuk neki a gondjainkat. A baj elmondása tehát számunkra az imádság, ezért is nagyon fontosak ezek az alkalmak is, mint ami most Isten tisztelet után lesz, hogy összegyűlünk, mindenki el tudja mondani az ima kérését is együtt, vagy utána, ha hazamegyünk otthonainkban is, Isten elé tudjuk vinni azt a problémát. Tehát először is Jézushoz ment Jairus, másodjára pedig hitt Jézusnak a szavának. Miért fontos ez, hogy hitt az ő szavának? Mert volt ellenszél. Jöttek a csüggesztő hírek, jöttek a szolgák, akik mondták, hogy ne fárazd a mestert, már meghalt a te leányod. Közelebb mentek, hallották a zenét, azt a zenét, amit a zsidó hagyományokhoz híven gyász szertartáskor szoktak csinálni. Ez amikor már 100%-osan tudhatta azt, hogy meghalt az, akit szeretett, hogy már nincs az élők között, hiszen nem kezdték volna el ezt a szertartást akkor. Jézus azonban azt mondta neki, hogy ne félj, csak higgy. És ő ebben a nehéz helyzetben is képes volt hinni. Elgondolkozhatott volna azon, hogy na most melyik szónak higgyen. És mi is milyen sokszor vagyunk így, hogy hallunk olyan dolgokat, amik pontosan teljesen az ellentétei annak, amiért mondjuk hónapok óta vagy évek óta imádkozunk. Milyen sokszor halljuk ugyanezt. Mi is az ellentétjét annak, amit szeretnénk. Sokszor nem vagyunk képesek Isten kezébe helyezni ezeket a gondokat, és akkor nála ott jó helyen, jó kézben vannak. De ebbe viszont az is beletartozik, hogy ugye ezt említettem az előbb is, hogy nem az történik sokszor, amit mi akarunk, sőt, csak az történik, amit Isten akar. És azt, hogy miért történik, azt mi nem tudhatjuk. Amit mi tehetünk meg, az egyedüli dolog az, hogy a problémáinkat letesszük az ő lábaihoz, és elmondjuk neki. Akár imádságban, akár együtt is elévihetjük. De nem az a lényeg, amit a külső körülmények mutatnak, nem az a lényeg sosem, amit mások mondanak, egyedül csak az, hogy Jézus szavának higgyünk. Jairus úgy döntött, hogy tovább fárassza a mestert. Ugye ez volt az ellenszél, hogy ne fárasz tovább a mestert, már a te leányod meghalt. Ő nem ennek a szónak hitt, hanem továbbra is kitartóan kérte. És ez a kitartó imádságot is tanítja számunkra, hogyha nagyon-nagyon a szívünkön van valami, akkor vigyük mindig Isten elé, és még hogyha éveken keresztül se látjuk megvalósulni, mondjuk most mondok egy példát, azért imádkoznak sokszor az olajág idősek otthonában a testvérek, hogy a gyerekük, az unokájuk megismerje Istent, és ők is éveken át imádkoznak, nem történik semmi, őket is arra szoktuk biztatni, hogy ne adják fel, továbbra is kérjék őt. Mert kérni lehet őt, és ő a Szent Lelke által, ha akarja, megadja. Jairus nem adta fel, még akkor sem, hogyha reménytelennek látszott az ő ügye. Még akkor is Jézushoz fordult, amikor a siránkozók már-már kinevették őt. Mit csinált? Tovább ment Jézussal, és bízott az ő szavában, történjék bárhogy is, és ebben lehet, hogy benne volt az is, hogy Azt is elfogadta volna, hogyha nem gyógyítja meg a leányát. Ő úgy döntött, hogy végigjárja ezt az utat Jézussal. Még nem tudta akkor, hogy megoldódik-e a gondja, de bízott benne. És ez nekünk is hatalmas nagy példa, hiszen mindannyiunkra érvényes, hogy gondjaink és félelmeink vannak. Figyeljünk hát az igére mi is, és belőle nyerjünk mi is biztatást és bátorítást. Ezért fontos az, hogy naponta töltekezzünk fel, keressük Istent csendességgel is, olvasmányokkal is, hiszen az ige által is üzenhet a számunkra, és így kaphatunk tőle továbbra is reménységet a jövőre nézve. És ugye mivel hitt Jairus, és bízott Jézusban, és nem hagyta abba a könyörgést, a reménységét megtapasztalta a feltámadásnak az erejét. Mert Jézus, hogyha őt kérjük, a jelenléte képes eloszlatni a zűrzavart, a reménytelenséget, a félelmet és az aggodalmat. Elcsendesítette ott is a siránkozókat, megszégyenítette azokat, akik jajongtak, meg akik nevetgéltek. Nyilvánvalóan mindannyiunk számára az életünk legnagyobb ellensége és gondja a halál, de tudnunk kell azt is, hogy valaki, akihez fordulhatunk, Jézus, ő már legyőzte ezt a halált is. Hiszen ő maga mondta magáról következőképpen: én vagyok a feltámadás és az élet, hogyha valaki hisz én bennem, hogyha meghal is, él. Gondokkal küszködő testvérem, vesd az Úrra a terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz, ahogy a Zsoltárok is mondja. Így legyen az életünkben is. Amen. Testvéreim, az ige hirdetése felelve a 768-as számú éneket énekeljük, mely így kezdődik: gondviselő jó atyám vagy, ó, én édes Istenem!
Gondviselő jó atyám vagy, ó, én édes Istenem! Látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te nem. Hozzád vágyom, benned élek, üdvöt mástól nem remélek. Mint az halért búsvirágra megújító harmatot, vérző szívem fájdalmára csak te hintesz balzsamot. Könnyű sorsom terhe rajtam, ha imára nyílik ajkam.
Testvéreim, gyertek fennállva helyünkről és fejünket meghajtva, imádkozzunk a gondviselő jó atyánkhoz. Köszönjük, Urunk, hogy te tényleg gondot viselsz ránk, és ez nem azt jelenti, hogy semmi rossz nem ér bennünket, nem azt jelenti, hogy akkor nem leszünk betegek, nem azt jelenti, hogy nem élünk át veszteségeket, hanem azt, hogy te valóban a legjobbat akarod nekünk is. És hogyha kérünk téged, akkor csodákat is tudsz tenni az életünkben. Add, hogy az akaratodat meg tudjuk látni, meg tudjuk érteni, el tudjuk fogadni. De arra is biztatok, biztass bennünket a a mi lelkünket, hogy merjünk tőled kérni, hogy a problémákat ne csak elmondjuk, elpanaszkodjuk másoknak, ne csak zsörtölődjünk miatta, ne csak morgolódjunk magunkba, hanem valóban hozzád vigyük, eléd vigyük, és veled osszuk meg, és tőled kérjük a megoldást az életünkre. Adj ilyen bizalmat nekünk is, ami Jairusban megvolt, és ezért a hite miatt, a bizalma miatt, hogy nem a félelemre, az aggodalomra hallgatott, hanem te szent fiadnak, Jézusnak a szavára, ezért megtörténhetett az életében a csoda, és ez legyen előttünk is példa, Urunk. Áld meg a gyülekezetünket, áld meg a táborainkat, a most következő ifi tábort, áld meg azokat is, akik otthon maradnak, akik otthonról fognak értünk imádkozni, szülőket, gyülekezeti tagokat, és légy velünk a nyáron is, áld meg minden testvért, védelmezd meg azokat, akikre rossz hatással van a változó időjárás is, akik gondokkal, bajokkal, betegségekkel küzdenek, ezekre is te adj gyógyulást. Jézusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni, mondjuk el közösen az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És a gondjainkat, aggodalmainkat egy csendes percben vigyük Isten elé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendben elmondott imánkat is. Amen. Most pedig fogadjátok az Úr áldását. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok. Az Isten békessége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Isten tiszteletünk végén, testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük a záró énekünket, a 797-est, ó Ábrahám, ura, hadd áldjuk szent neved, így kezdődik.